Brázák Oston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója, elemző az Inforádió Arénájának vendége. Az, hogy most két év kormányzás jön, sok év kampány után a Fidesz nemzetközi mozgását hogy befolyásolhatja?
Nem tudom, hogy jó estét kívánok, nem tudom, hogy ez konkrétan befolyásolja a Fidesz nemzetközi mozgását, de ez a mozgás szerintem folyamatban van, mert valami átrendeződés, ha nem is olyan gyorsan, mint gondoltuk mondjuk egy-két évvel ezelőtt, akik a politikai folyamatokat figyelik, egységesen ezt gondolták, hogy gyorsan fog ez bekövetkezni, ha nem is ilyen gyorsan, de ez a mozgás zajlik. Azért nem olyan gyors ez, mert a 19-es európai parlamenti választás nem hozott egyértelmű eredményt, tehát bizonytalan, hogy kinek van többsége az európai parlamentben és ezáltal az európai pártrendszerben. A régi kettős baloldali, jobboldali vezetés megszűnt, vagy nagy koalíciós helyzet megszűnt, és most ilyen sok pártnak az együttműködése zajlik. Ezért a nemzetközi térben szerintem a Fidesz keresi a helyét pontosan. Orbán Viktor a sajtótájékoztatóján egy olyan koncepciót vázolt föl, hogy mivel kialakul egy balliberális gyűjtőpárt Macron vezetésével, ezért a politikai feladat az lenne, hogy jöjjön létre egy jobboldali gyűjtőpárt, aminek az intézményes részletei kidolgozandó kérdések, de egy jobboldali gyűjtőpártnak kell lenni, mert azt tud az ellensúlya lenni Macronnak. Ez legalábbis egy nagyon logikus stratégia. Ezzel szemben nagyon más stratégiát nem lehetett hallani, inkább az ellenpólus vagy az ellenvélekedés az, hogy nincs itt semmi tennivaló, hanem minden úgy jó, ahogy van. Ezzel a 4-5 párti együttműködéssel, ami jelenleg az Európai Parlamentben többséget tud kialakítani, igenis el lehet kormányozni Európát.
De a jobboldali gyűjtőpártiságnak valami csomósodási pontja az látszik valahol?
Igen. Ebbe a koncepcióba az tartozna bele, hogy a jobboldalba, a jobboldali liberálisoktól kezdve, talán a nemzeti radikálisokig tartó áramlatokat egybe kellene fogni. Egy gyűjtőpártiságnak ugye pont ez a lényege, hogy nem az egyik árnyalatot emeli ki, nem az egyik árnyalat köré szervez egy önálló alakulatot, hanem mindenkit megpróbál összegyűjteni, aki a jobboldali térfélen mozog. És Orbán Viktornak a pozíciója ebből a szempontból kedvező lehet, mert ő a jobboldali liberálisok és a nemzeti radikálisok között valahol félúton helyezkedik el, és megpróbál közvetíteni, ugye mondjuk a jelenleg ismert Európai Néppártnak ő egyértelműen a jobboldali szárnya, viszont talán nemzeti radikálisoknak, vagy nemzeti konzervatívoknak hívható a Salvinitól Varsóig terjedő politikai közösségnek pedig szintén az egyik szélén helyezkedik el, ezért mondom, hogy egy ilyen közvetítő szerepe lehet, hogyha az a döntés megszületne, hogy egy jobboldali gyűjtőpárt legyen Európában, akkor Orbán Viktor a nemzeti konzervatívokat és a konzervatív liberálisokat igenis összetudná egy szervezetbe gyűjteni.
A közvetítő az egyben vezető is lehet, mert a makronistáknak van egy vezetőjük, Emmanuel Macron.
Így van. A virtuális térben erről a tengelyről szokás beszélni, Macron-Orbán tengelyről, de azért a valóságos térben természetesen minden európai politikai szereplőnek fontos, hogy mekkora országot képvisel, és ezt...
Lengyelország elég nagy.
Lengyelország elég nagy. Ugyanakkor Lengyelországnak a politikai, a kormánypártját vezető személy, az nem rendelkezik, talán nem túlzás ezt mondani, európai politikai ambíciókkal. Lehet, hogy a nyelvtudás hiánya, lehet, hogy a életkor, lehet, hogy a lengyel feladatok bőven kielégítik az igényét, a gondolkodás igényét. Tehát ott nem látszik Kaczynski részéről az, hogy ő Európában szeretne meghatározó szereplő lenni. És Orbán Viktorral viszont egy szoros együttműködése és jó partneri viszonya van. Tehát amit mondani akarok, hogy Orbán Viktornak a Magyarország háttere kevés lenne, de hogyha ő Közép-Európában ennek a tengelynek a fontos és szimbolikus vezetője tud lenni, akkor igen, ő lehetne ennek a jobb oldalnak a meghatározó alakja. Ez nem hatalmi igényt jelent feltétlenül, mert az európai politika az mindig is egy több szereplős küzdelem, de annak a virtuálisan a sajtónyilvánosságban megfogalmazott Macron-Orbán ellentétpárnak a tartalommal való feltöltését jelentheti.
De Orbán Viktor, ha valamire készen áll, akkor azt meg szoktam mondani. Elég világosan erre a feladatra fogalmazott már úgy, hogy készen áll?
Nem, félreértés ne esik. Ez a feladat, ez egy leíró, amit leíró dolog, amit én mondtam. Jelenleg Orbán Viktor az Európa politikában aktív személyiség, Kaczynski nem aktív személyiség, de ott van mondjuk Olaszországban Salvini, aki értelemszerűen ennek a jobboldali gyűjtőpártnak a tagja lenne. És ha Salvininek lenne Európa politikai ambíciója, akkor biztosan ezt Orbán Viktorral együttműködésbe tenni. Tehát itt nem másokkal szemben, és nem egyedülálló módon zajlik ez a dolog, de az egy ténykérdés, hogy egy stabil magyar kormány Európa politikai vízióval rendelkező szövetségeseket kereső miniszterelnöke, az az európai politikának meghatározó szereplőjévé válik, különösen akkor, hogyha az ő koncepciója valósulna meg az európai pártpolitikai térben.
Ha ezt a gondolatot tovább viszük, akkor a néppárti tagság lezárása az gyorsan vagy lassan érdeke vajon Orbán Viktornak?
Ő azt mondta ezen a sajtótájékoztatón, és egy elemző szerintem el kell, hogy fogadja a miniszterelnök állításait, és az lehet inkább a feladata, hogy megfejtse a mögött álló gondolatokat. Ő azt mondta, hogy ez egy sokkal lassabb folyamat, mint azt a hír éjségben szenvedő sajtóorgánumok várnák, tehát mintha nem lenne abban érdekelt, hogy ez februárban eldőljön ez a kérdés, hanem sokkal inkább, ugye ő talán így fogalmazott, hogy ez egy stratégiai és nem taktikai kérdés, azaz nem az a kérdés, hogy a Fidesz tagja-e a néppártnak, hanem az a kérdés, hogy ez a bizonyos jobboldali gyűjtőpárt létrejön-e. Ha ezt a stratégiai kérdést eldöntött az Európai Néppárt, akkor egészen más lesz a viszony a Fideszhez, Kaczynskihoz, Salvinihez, ami nem azt jelenti, hogy ezeket a pártokat és politikusokat föl kell venni a néppártba, de hogyha egy jobboldali gyűjtőpártot szerveznek, akkor lehet, hogy nem tudom én, a frakció szinten koordinációt kell kialakítani. Van rendkívül sok mintázat a CDU-CSU együttműködésére, mondjuk a német parlament, de két pártnak a stratégiai megállapodására. Tehát az intézményes formátumok, azok megint csak másodlagosak, ahogy másodlagos a Fidesz tagságának is a kérdése, mert a fő kérdés az az, hogy lesz-e európai gyűjtőpárt, vagy pedig marad ez a nagy koalícióból lett sokpárti koalíciós együttműködés, amire ugye Orbán Viktornak az volt a mondása, hogy ezt szükségszerűen Macron elnök vezeti, mert ő a domináns szereplőjének a történetnek. Az összes többi jobboldali, baloldali, zöld, liberális szereplő nem tud meghatározó lenni.
Az látszik a néppárton, hogy azzal foglalkozik, amivel Orbán Viktor szerint foglalkoznia kéne, magyarán az irányának a kitalálásával?
Egyértelműen. Ennyit viszont talán mégis megengedhet magának az elemző, hogyha nem egy kérdésről beszél hangosan egy politikai erő. Attól még a sorok között olvasva feltételezhető, hogy mivel foglalkozik. Ha megnézi az ember mondjuk a megválasztott néppárti elnök Donald Tusknak a nyilatkozatait, egyértelműen egy dilemmában lévő politikusnak a kesergését adja elő a nyilvánosságban. Ugye ilyeneket szokott mondani, hogy ő a liberális demokráciát akarja védeni, mennyire kiváló Angela Merkel, de mennyire szereti Orbán Viktort, és nem szeret bizonyos lépéseket, amit Orbán Viktor tett. Tehát ő lényegében azt, most csak idéztem egy-két gondolatot, lényegében azt mondja, hogy de jó lenne, ha egyben maradna mindez, de jó lenne, hogyha ez egy jobboldali gyűjtőpárt lenne, de nem tudja, hogy ezt hogyan alakítsa ki.
Minden választókerületi elnökkel egyeztet a miniszterelnök. Ez azt jelenti, hogy elkezdődött a felkészülés egy következő választásra, most, hogy nincs kampányidőszak?
Igen, mert azért azt mindenki sejti, hogy 2022 áprilisában lesz választás. Tehát megint csak, ahogy az előző fél időben beszéltünk, a kormányzás időszaka nem azt jelenti, hogy nincs kampány. És nagyon nagy hiba volna, hogyha nem tudná a kormányzás időszakában egy felelős politikai vezető azt, hogy mi lesz a kormányzás időszaka után. Most kell meghozni a fél időben, a ciklus fél idejében, és a tavasz az erről a ciklus fél időről szól. Most kell meghozni azokat a döntéseket, ami a ciklus végén, a választások során lehetővé teszi azt, hogy a Fidesz-KDNP a kellő számú egyéni választókerületben győzni tudjon, és itt különféle modellszámítások vannak, valahol ez a 60 és a 70 között van, tehát a 106-ból 60 és 70 választókerület között minimum győznie kell a Fidesz-KDNP-nek ahhoz, hogy ebből egy választási győzelem legyen, és a Fidesz-KDNP önmagába tudjon kormányt alakítani.
Negyed évvel vagyunk a legutolsó választás után. Látszik-e már, hogy a Fidesz-KDNP milyen tanulságokat vont le ezekből a választásokból?
Hát a választókerületi elnököknek az újragondolása az biztosan egy ilyen konkrét szervezeti tanulság. A Fidesz elbeszélgetés az mindig újragondolás, az szerintem ez nem titkolt árulok el, mert magam nem fogok ezeken a beszélgetéseken részt venni, és a sajtóból fogom megtudni, hogy milyen döntés születik, de hát ahhoz azt hiszem nem kell jósnak lenni, hogy az ember kitalálja, hogy egy elbeszélgetés az arról is szól, hogy az adott illető vállalja-e, alkalmas-e, esélyese 2022-ben az adott választókerületben, majd sem. Tehát ez természetszerűleg egy újragondolás lesz. Az egész Fidesz szervezetnek a felkészítése, ott ugye az ember fülét megüthette az a miniszterelnöki félmondat, hogy a Fidesz sem tökéletes. A sajtótájékoztatója mondott valami ilyesmit, tehát láthatóan a Fidesz szervezetet is fel akarják készíteni 22-re. Beszéltünk már az imázselemekről, hogy a zöld politika, a gazdasági válságkezelés, a családpolitika és így tovább, mi minden lesz a része a Fidesz imázsnak, hiszen nagyon nagy valószínűség szerint egy fekete-fehér választás lesz a 22-es, vagy a folytatásra, vagy a kihívóra fognak szavazni a választópolgárok, és természetesen része minden egyéb kampány szervezeti döntésnek a meghozatala, tehát igen, a kormányzás időszak alatt a választásra készül minden józan politikai erő.
Azt is mondta a miniszterelnök, hogy mint pártelnök neki minden választásban személyes felelőssége is van. Az ő tevékenysége is fog változni a tanulságok alapján? Jobban beleáll? Mire kell gondolni?
Azt majd ő eldönti, hogy jobban beleáll. Az biztos, hogy az önkormányzati választások azok lényegében Orbán Viktor szerepvállalása nélkül zajlottak. Egy-két helyen, talán az utolsó két hétben megjelent, és nem tudom, Gödöllő láttam például a plakátot, ahol ő is látható volt, de azért ez egy olyan választás volt, ami Orbán Viktor nélkül zajlott le országos szinten, ezt talán ki lehet jelenteni. Márpedig a 22-es parlamenti választás az egy miniszterelnök választás lesz, tehát egészen biztosan...
A jelölt nélkül lezajlulni.
Az nem szokott jelölt nélkül lezajlulni, biztosan lesz szerepe. A kérdés igazából az az, hogy mikortól vállal aktívabb szerepet. A kormányzásban biztosan már most is ez a terve. A sajtótájékoztatón ezt az üzenetet lehetett kiolvasni, és azt mondta, hogy a kampányal csak 22-től akar foglalkozni, de én azt gondolom, hogy ez a következő második fele a ciklusnak az Orbán Viktor aktívabb és láthatóbb szerepvállalásával fog zajlani. Az ő újraválasztásáról is van szó 22-ben, meg az a helyzet most már néhány éve, hogy Orbán Viktor, mint miniszterelnök, még a saját kormány ellen is népszerűbb, tehát a Fidesznek ez a politikai feladata, hogy minél szélesebb politikai tábor tudjon összegyűjteni. Én a sajtótájékoztatón elhangzott mondatokat egyébként mögött ezt a politikai erőfeszítést is láttam. A nemzeti radikális szavazóktól a nemzeti mérsékelt szavazókig mindenkihez próbált szólni Orbán Viktor. Mondjuk a mérsékelt szavazók felé mondott olyan mondatokat, ami önkritikusan hangzott, ami a kicsit stílusváltás politikájának a képét festette fel, a nemzeti radikális szavazóknak szólt, viszont mondjuk az azóta börtönbiznisznek elnevezett jelenség elleni határozott fellépés. Tehát az a bizonyos, egyszer talán így fogalmazott, hogy pávatánc, ez azt hiszem, hogy egy állandó politikai jelenség a Fidesz házatáján, egy nagyon nagy szavazói tábort próbál összefogni Orbán Viktor, és mindegyik szereplőjének próbál üzeneteket megfogalmazni azért, hogy ez a nagy tábor egybe maradjon, és azért, hogy a Fidesz egy néppárt, egy gyűjtőpárt tudjon maradni.
A Gyöngyöspatai jogszerűen megítélt kártérítés ügyének emlegetése, hogy ott igazságot kell tenni, az vajon kinek szólt?
Hát talán az volt inkább a nemzeti radikális szavazó, hogyha így lehet mondani, akik a Fidesz táborának szerves részei, elkötelezett támogatói lettek. Lehet, hogy egy részük korábban a Jobbikkal szimpatizált, de amikor a Jobbik Gyurcsány Ferenc fele kacsingatott, akkor már nem lett jobbikos. Tehát a nemzeti radikális szavazók azok azt gondolhatják, hogy ez egy igazságtalanság, amiben igenis van cselekvési feladata és kötelezettsége a kormányzatnak. Ezt jelentette be én azt gondolom a miniszterelnök, de itt nem is a konkrét ügy a fontos szerintem, hanem ez a börtönbiznisz jelenség. Tehát az, hogy a jogvédők segítségével bűnös emberek kaphatnak kártérítést, a börtönbiznisz az ugye ezt próbálja leírni valahogyan.
Ha rosszak a börtönviszonyok, nem felelnek
a szabályoknak. Ha európai mércék szerint rosszak a börtönviszonyok, vagy az európai tanácsbírósága szerint, a Strasburgi bíróság szerint, Európa tanácsbírósága szerint rosszak a börtönviszonyok, így van. Ez azt gondolom, hogy egy olyan helyzet, ahol nagyon sokaknak az igazságérzete sérül.
Mit tanulhatott az ellenzék, illetve annak egyes pártjai a legutóbbi választásokból?
Az önkormányzati választásban egész biztosan azt tanulták meg, hogy a koordináció megéri, és éppen ezért talán nem túlzás azt állítani, hogy készpénznek veheti mindenki, hogy 2022-ben koordinálni fogja a fellépését. Az ellenzék ugye egyetlen egy utolsó stratégiai kérdés maradt, és amikor még az ellenzéki és a kormánypárti politikusok jelentős része is a szilveszter kiheverésével volt elfoglalva, Gyurcsány Ferenc már ezt a 2020-as év nagy kérdését tematizálta, és pedig az, hogy azt csak hagyján, hogy a választókerületek szintjén lesz koordináció, és közös ellenzéki jelölt lesz, ebben már nincs meglepetés, ez biztosan az önkormányzati választás tanulsága, de kérdés az, hogy közös vagy külön listákon indulnak az ellenzéki erők, a külön alatt is legfeljebb kettő lista érthető. A Momentum nagyon szerette volna ezt a látszatot kelteni, hogy lesz majd egy baloldali, posztkommunista lista, meg egy Vona Gábort idézve 21. századi pártok listája, tehát egy liberális lista, amiben megpróbálja az LMP-t és talán a Jobbiknak a maradékát is integrálni. Tehát ez volt a Momentumnak a koncepciója, Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy január 2-án, 3-án, hogy a 20-as év nagy kérdését rögtön vegyük elő, hogy legyen egy közös lista és legyen közös miniszterelnök jelölt.
A közös miniszterelnök jelölt nélkül elő tud állni egy egy-egy elleni verseny? Egy Orbán valakivel kapcsolatos verseny?
Sokkal nehezebben, hiszen ha két külön lista van, akkor az lenne a logikus, hogyha két külön miniszterelnök jelölt, de legalábbis két listavezető lenne. Természetesen erre sokfajta lehetőség van. A két külön lista mellett is lehet közös miniszterelnök jelölt, csak akkor egy kicsit nehéz a választó fejével gondolkodva, miért van két külön lista, ha egy jelölt van. Szóval az biztos, hogy az egyszerűbb és tisztább helyzet a közös lista lenne. Csak hogy az a kérdés, hogy ilyenkor a Momentum, LMP és a Jobbik meglévő szavazóinak hány százaléka tartható meg. Az önkormányzati választásnak ugyanaz volt a tanulsága, hogy a helyhatósági választáson ezzel a kérdéssel kevésbé foglalkoztak az ellenzéki szavazók. De ahogy Orbán Viktor esetében is mondtuk, hogy 22-ben mégiscsak róla lesz szó, úgy igaz ez az ellenzéki politikusi kínálatra is, ott már Gyurcsány Ferencről kell szavazni, nem Gyurcsány Ferenc egyik politikusáról, helyi polgármester jelöltjéről, hanem Gyurcsány Ferencről, hogy Gyurcsány Ferencnek legyen az ország irányítására befolyása vagy sem. Ezért mondhatja azt a Momentum LMP Jobbik környékén szerveződő pólus, hogy Gyurcsány Ferenccel való együttműködés az nekik kockázatos. Most ők ugye lényegében azt próbálják végrehajtani, hogy együtt működnének Gyurcsány Ferenccel, hogy Gyurcsány Ferencnek ne legyen szerepe az ellenzékben, vagy korlátozva legyen a szerepe. Én azt látom, hogy egyelőre Gyurcsány Ferenc felvetésére, január elejé felvetésére, most 13-a estén azt lehet mondani, hogy az elmúlt 10 napban érdemi választ nem tudott adni az ellenzék másik szerveződő pólusa.
Biztos, hogy Gyurcsány Ferenccel kell számolni a jövőben, és nem Dobrev Klárával?
Én nem azt mondtam, hogy a Gyurcsány Ferenc lesz a miniszterelnök jelölt. Az talán nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy ezt a hibát nem fogja elkövetni az ellenzék, hiszen Gyurcsány Ferencet a magyaroknak most is a legalább a kétharmada, vagy még annál is többen nem szeretnék fontos politikai szerepben látni. De a felesége az úgymond tesztelte magát az európai parlamenti választáson, és
sikerrel
tesztelte magát. Tehát ahhoz megint csak nem kell hatalmas fantázia, hogy az ember kitalálja, hogy Gyurcsány Ferenc a feleségét javasolja miniszterelnök jelöltnek.
Mit tanult a közvéleménykutató szakma ezekből a választásokból? Összegezték-e már a tapasztalatokat?
Már október 13-án este felkezdtük. Sok mindent. Az egyik egy önvédelmi reflex. Az önvédelmi reflex az úgy hangzik, hogy a közvéleménykutatás nem előrejelzés. És ez ebben egyrészt a nyilvánosságot tesszük felelőssé, másrészt magunkat, mert miközben nem előrejelzés, mégiscsak ez a érzet van a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban, hogy megmondják, hogy mi lesz a választás napján.
Tudománynak tekintjük azok, akik még nem csináltunk olyat.
Tudomány is az, hogyha jól végzik, de szükségszerűen az adott helyzetet tudja megmondani. És onnantól kezdve becslés, jóslás és hasonló eszközökkel lehet megmondani, hogy a választás előtt egy héttel felvett adatokból mi következik a választás napjára. Eddig az volt a helyzet az elmúlt évek választásai során, hogy nagyon nagy fordulat nem következett be. A választás előtti utolsó kutatások, néhány nappal folytatott kutatások és a választás között. Az önkormányzati választás eltérően más volt. De nem álltunk meg itt, hogy a külvilágot tegyük felelőssé. Biztosan alaposan el kell gondolkodni a reprezentativitásán a mintának. Ez ugye azt jelenti, hogy vajon tükrözi-e a felnőtt választókorú népességnek az összetételét a kiválasztott minta. Azokat, akik már csak Facebookon élnek, és nem tudom én, a telefonon, vagy éppen a személyes interjúban nem elérhetők, azokat valamilyen apró százalékba sosem kerültek be a mintába, de nem lehet, hogy ez már egy nagyobb százalék, és már nem lehet mellettük szó nélkül elmenni. Vagy azon is mindig el kell gondolkodni, hogy a kérdőív, amit kialakít egy közvéleménykutató intézet, mennyire megfelelő. A Nézőpont Intézet az önkormányzati választáson nem, az előrejelzés szempontjából nem szerepelt jól. A európai parlamenti választáson viszont jól szerepelt. Ezért túl sok hamut nem szórunk a fejünkre, de ezeket a kérdéseket, a minta reprezentativitását és a megfelelő kérdezés technikát, ezt folyamatosan vizsgálni kell. Minden magunkhoz hasonló kutató a következő egy évben Amerikát fogja figyelni, mert Amerikában az elnökválasztási kampány mindig a közvélemény kutatószektornak is az innovációját hozza magával.
Olyan eseményekre, mint amilyen például a Borkai ügy robbanása volt, fel lehet valamilyen módon készülni? Mert a miniszterelnök azt mondja, hogy ne tévedjen senki, nem azon múlott. Ahol jobb jelöltje volt az ellenzéknek, ott nyert.
Így van. Ennek ellenére közvéleménykutatóként mi azt gondoljuk, hogy a Borkai ügynek nagyon jelentős hatása volt a választási aktivitás szempontjából. Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a véleménystruktúrát nem tudja átalakítani egy pillanat alatt egy Borkai ügy. De azt, hogy kik azok, ugye két döntést kell hozni a választás napján, kivel szimpatizálok, és hogy elmegyek-e szavazni. És egy ilyen botrány, az elsőt, hogy kivel szimpatizálok, ezt nem változtatja meg. De az aktivitási döntést, hogy elmegyek-e szavazni, fideszes vagyok, de ezekre a fideszesként nem szavazok, vagy ellenzéki vagyok, de hát úgyis a Tarlós győzött volna, nem szavaztam volna, de most, hogy izgalmasabb a meccs, mégiscsak elmegyek szavazni, csak egy-kettő ilyen sematikus helyzetet felidézve. Szóval az aktivitás szempontjából igenis nagyon fontosnak véljük a Borkai ügyet.
Köszönöm. Az elmúlt egy órában Brázák Ostor Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, elemző volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László és Dibanyasz Gergő felelős szerkesztő kollégák és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.